Ennek a pályázatnak sokkal inkább az a célja, hogy egyrésztről felhívjuk a figyelmet a problémára, tehát felhívjuk arra, hogy bizony vannak ilyen barna mezős beruházások, amelyek megéri, és egy kicsit inkább szemlélet formáljunk. Is, mert nagyon-nagyon fontos látni azt, és ez szerintem egyébként nem csak a turizmusban van így, hanem minden szakmában, hogy nyilván adott esetben az a mai 40-50 éves felső középvezetői réteg, akik nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek ma a turizmusban is, meg akár lehet, hogy más területen is, és a gerincét adják a szakmának, nyilván nekik előbb-utóbb szükségük lesz az utánpótlásra, és nálunk már ugye akkor is megjelent egy ilyen jövőbe tekintés, és mi nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy mi tényleg a jövő turisztikai szakembereit keressük. A legjobb eredményt elérő két csapat nettó 3 millió forintos juttatásban részesül. Ez azt jelenti, hogy erre a csapattagok egyenlő arányba jogosultak, tehát mindenki nettó 1 millió forintot kap, és ezt szabadon felhasználható ösztöndíj formájában kapja meg mindenki.
Nagy szeretettel köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Jamrészkó Tamás vagyok. Az elmúlt hónapokban már sokféle műsort hallhattatok tőlünk azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok, egyetemisták hogyan tudnak pályázatokhoz, vagy esetleg az üzleti szférához kapcsolódni. Most egy újabb ilyen beszélgetés fog következni. Itt van velem I. és Noémi, a Check-in Turisztikai Innovációs Hub innovációs programigazgatója. Szia, Noémi!
Szervusz, szia, üdvözlöm a hallgatókat én is.
Amikor én még szociológiát tanultam, akkor viszonylag sokat tanultunk a rozsdővezetekről. Ugye ezek olyan kevésbé hasznosított, rossz állapotú területek a városokban, ugye ezért hívják rozsdővezetnek, amelyeket nem igazán használnak. És különös módon nagyon sok olyan terület van Budapesten is, és a világ nagyvárosaiban, ahol ezek a rosszul használt rozsdővezetek, ezek nagyon közel vannak értékes, izgalmas helyekhez, és nagyon nagy bennük a fantázia, hogy mit lehet velük kezdeni. Ti ezzel kapcsolatban készítettetek egy pályázatot, erről mesélj nekem kérlek, hogy miért pont a rozsdővezetek, mi is ez az egész, hogyan lehet pályázni rá, hogyha valakit egy picit is érdekel, vagy éppen elmegy egy ilyen mellett, és jön egy jó ötlete.
Igen, ez pontosan így van, ahogyan te is említetted. Nekünk is az volt az előfeltevésünk, és a hipotézisünk, hogy biztos mindannyiunk környezetében van ilyen régi, elhagyatott, jobb sorsra érdemes terület, régi akár épület, gyárépület, vasúti épületek, adott esetben lehet, hogy már egy nem használt víztorony, és lehet, hogyha ezek mellett nap mint nap elsétálunk, és felkapjuk a fejünket, akkor elgondolkodunk rajta, hogy bizony amúgy ebből mit lehet neki hozni, és milyen jó lenne ennek a térnek, ennek a területnek valamilyen egyéb funkciót adni. És igazából az alapötletünk az ez volt, és nagyon-nagyon szerencsések is vagyunk, illetve nagyon örülünk neki, hogy ebben a pályázatban a Momera egy partnerként találunk, vagy egy partnerre találtunk, és együtt dolgozhatunk rajta. Imáron most már második évben kerül meghirdetésre a Check-in Revitalizátor projekt, és itt most egyetemista hallgatóknak a jelentkezését várjuk, akiknek van ötlete egy-egy ilyen területre, ismernek esetleg egy-egy ilyen elhagyatott épületet, és ezekben most valamilyen turisztikai funkciót álmodhatnak.
Tehát mindenképpen turisztikai funkciónak kell lennie.
Így van, igen, ugye ez a partnerség is, illetve ez az együttműködés, illetve az egész pályázatnak a koncepciója azon alapul, hogy bizony rengeteg ilyen terület van, amelybe esetleg valamilyen turisztikai funkciót tudunk álmodni, lehet az például egy rendezvényközpont, egy rendezvény terület, akár egy étterem, vagy egy szálloda. Tehát valamilyen olyan terület, amelyet így ezáltal újra be tudunk kapcsolni a város vérkeringésében, vissza tudjuk ugye ezeket a szöveteket építeni egy adott településnek a keringésébe, és így módon kihasználni azt, amely egyébként a turizmus számára is nagyon nagy előnyökkel járhat, hiszen segíthet a keresletnek a területi, tehát a térbeli, illetve az időbeli széthúzásában is kicsit csökkentheti a koncentráltságot.
Még egy picit maradva a turizmusnál, hol vannak ennek a határai? Tehát, hogyha én mondjuk látok egy régen nem használt magházat valahol Magyarországon. Tehát egész Magyarországra vonatkozik a projekt?
Így van, igen. Bármilyen magyarországi helyszínt nagyon szívesen várunk.
Tehát gyakorlatilag látok egy ilyen régit, ami mondjuk nincs is műemlékvédelem alatt, mert általában én úgy hallottam, hogy azok problémások szoktak lenni. És azt mondom, hogy mondjuk én oda csinálnék egy galériát, meg egy kávézót, az tökre belefér.
Így van, abszolút igen. Tehát lehet ez egy múzeum, lehet ez egy kiállítótér, tovább megyek, lehet ez egyébként amúgy egy közösségi tér, hiszen ugye számos ilyen helyszín is létezik már egyébként amúgy Magyarországon, amelyet mondjuk adott esetben lehet, hogy egy rendezvényközpontként, vagy egy sportközpontként építettek, viszont adott esetben, amikor nincsen ott mondjuk valamilyen attrakció, akkor ugye a lakosok használják közösségi térként. Tehát a határok gyakorlatilag csak a csillagos ég. Én úgy gondolom, hogy itt már igazából tényleg csak a kreativitásra kell odafigyelni, úgyhogy minden típusú ötletet nagyon szívesen várunk a pályázatban.
Kik pályázhatnak rá, mondtad, hogy egyetemisták, és csak egyetemisták, ugye?
Így van, alapvetően mi olyan felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak a pályázatát várjuk, akik rendelkeznek aktív hallgatói jogviszonnyal. Ez egy nagyon-nagyon fontos kritérium. Igazából ez nem azért van, hogy plusz egy terhet akasszunk a diákoknak a nyakába, hanem az egész check-innek is, mint egy ilyen, ahogyan említetted is a bevezetőben, mint egy ilyen turisztikai innováció, hábnak, és ez a szellemisége, hogy mi azokat az egyetemista hallgatókat szeretnénk lehetőséghez jutatni, mentorációhoz segíteni és díjazni, akik vállalják azt, hogy az egyetemi tanulmányaik mellett még esetleg belevágnak valamilyen pluszba, szeretnének létrehozni valamit, szeretnének egy alkotó projektnek a része lenni, és nekünk ez nagyon-nagyon fontos, hogy mi őket szeretnénk díjazni, úgyhogy gyakorlatilag ez az egy kitételünk van, hogy aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen ebben a fél évben, itt az indulás fél évében, és 3 fős csapatokat alkotva lehet jelentkezni, viszont nincsen olyan jellegű kikötés, hogy csak egy egyetemről érkezhetnek a tagok, ez nagyon-nagyon fontos, tehát lehet akár baráti társaságok mentén is szerveződni, sőt, akár az ország különböző pontjáról is szerveződni, ilyen csapataink is szoktak egyébként lenni, ilyen vegyes csapataink, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy bár ugye ez a check-in és a MAMA közös pályázata, egyáltalán nem szükséges feltétlenül a turisztikai vagy az építészeti alaptudás, tehát várjuk minden szakról a jelentkezőket. Egyébként az általában is igaz, hogy a versenyeinken szoktak lenni mérnökök, IT-sok, pénzügyesek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt mindenképpen ki lehet használni ezeket a különböző szakokban rejlő szinergiákat.
Hogyan lehet elképzelni a pályázásnak a menetét? Mondjuk azt, hogy elolvasom egyszerű érdeklődő egyetemistaként, a pályázatotokat meghallgatom ezt a műsort, valamiképpen megvannak az alapinfóim. Mi a következő lépés? És mondjuk elkezdek a barátaimmal meg én is gondolkodni azon, hogy akkor neki menjünk, és hogy mi legyen az ötletünk. Mik a lépések?
Igen, az első nagyon fontos lépés az, hogy kell egy jó ötlet, és akkor gyakorlatilag ezzel már majd, hogy nem nyert ügye is van a csapatnak, de nyilván azért ezzel még egy picit dolgozni is kell, hogyha megvan az ötlet, és hogyha megvannak a csapattagok, akkor közösen regisztrálni kell a mi online, teljesen online pályázati felületünkre, ez nagyon-nagyon fontos, hogy nálunk semmit nem kell papír alapon benyújtani.
Ez jól hangzik.
Úgyhogy abszolút digitalizálva működik nálunk ez az egész rendszer, és most az első fordulóban, június 4-éig gyakorlatilag egy videót kell benyújtani, egy ilyen kis nagyon-nagyon rövid, akár 3-4 perces pitch videót, amelynek igazából az lenne a lényege, hogy a csapat bemutassa magukat, elmondják, hogy kik ők, mik ők, miket csinálnak egyébként amúgy az életben, ez mindig egy nagyon érdekes része a pályázatnak, illetve bemutassák nagyon röviden azt a helyszínt, amelyet igazából revitalizálni gondoltak ennek a pályázatnak a keretén belül, illetve elmondják, hogy milyen funkciót, milyen ötletet álmodtak bele. Úgyhogy ez az első forduló, ez igazából azért nem igényel, hála jó égnek azért annyira komoly munkát, és viszonylag könnyen megugorható, és itt az első forduló után már van egy bírálat, ahol a szakemberekből álló zsűri megnézi, és értékeli a pályázatokat, és akkor eldönti, hogy melyik az a 10, amelyik tovább jut a második fordulóban, ahol már egy üzletfejlesztési képzés, de egy mentorációt is fognak kapni. Ez ugye nagyon-nagyon fontos, tehát lesz egy építészeti turisztikai mentor is.
Tehát hogy gyakorlatilag már azért megéri ezen a pályázaton indulni, hogy egy jó mentorációt kapj, hogyha ezeken a területek valamelyikén érdeklődsz. Egy oldalról nyilván fontos az, hogy valaki nyerjen, de attól függetlenül, hogy mi lesz a végeredmény.
Így van, és egyébként ez a korábbi versenyeinkből is, ugye mi, mint check-in, egyébként is nagyon sok turisztikai innovációs ötletversenyt hirdetünk, most már 2019 óta, ez a hatodik most, és mindig az volt a visszajelzésünk, hogy a diákok azt mondták, hogy még az is, aki esetleg nem nyert, vagy nem részesült külön díjban, nagyon-nagyon megérte számukra, mert rengeteget tudtak tanulni. Tehát már önmagában ugye az a folyamat, hogy aztán később a második fordulóba. Ugye az elsőben, hogy hogyan teszem izgalmassá az ötletemet, ugye? Hogyan adom el? Ez egy mindig nagyon izgalmas
tehát
dolog.
A pitch hogy... az mindig kritikus.
Így van, tehát nem elég, ugye, hogy valaki rendelkezik egy jó ötlettel, azt azért tudni kell eladni is, és most már igazából ugye a befektetői szférából egyre inkább azt lehet hallani, hogy persze, nagyon fontos a jó ötlet, de hogy igazából ugye nem ötletekbe fektetnek, hanem emberekbe. Tehát ez mindig egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye már általában azért itt látszódik a csapat kohézió. Úgyhogy az első forduló az ebből a szempontból izgalmas, a második forduló az pedig ugye azért, mert össze kell állítani egy innovációs stratégiát, és ezért is van a mentoráció, tehát nem arról van szó, hogy bedobjuk őket a mély vízbe, és akkor nem nyújtunk semmilyen mentővet, vagy segítséget, és teljesen vakon kell ezt a dokumentációt és ezt a pályázati anyagot, illetve ezt a stratégiát összeállítani, hanem ezt mi abszolút támogatjuk a különböző szektorokból mentorokkal, és rengeteget lehet már a folyamat során is egyébként tanulni.
Kik lesznek majd a mentorok?
Idén a mentoraink egyrésztről a MOME részéről Guba Sándor, aki igazából a MOME doktorjelöltje, illetve ő a Guba Hámori Építés Stúdió alapítója. Szintén mentorunk lesz még Eke Dániel építész, a MOME alumnusa, a Pálma Építész Közösség tagja, illetve a turisztikai vonalat pedig Palic Péter, a Qui Hotel üzletfejlesztési igazgatója fogja majd segíteni. Ez volt ugye Magyarországon, illetve Budapesten az első okos hotel, tehát ez egy nagyon izgalmas szállodai fejlesztés volt, illetve emellett pedig még majd lesz egy pitch trainer is, aki majd segíteni fogja a csapatoknak a munkáját a szeptember 8-ai élő pitch rendezvényre, illetve díjátadóra.
Na, jól hangzik ez a szakember gárda. Vannak egyébként korábbi tapasztalataitok konkrétan ilyen jellegű pályázatokban? Tehát, hogy ugye korábbiakról már meséltél, mi is beszámoltunk róluk, csak hogy arra vagyok kíváncsi, hogy ennek milyen jellegű, csúnyán vagy szépen szólva, stratégiai mélysége van, tehát hogy milyen jellegű tapasztalatokat gyűjtöttetek be, hogyan lehet ezeket a projekteket végigvinni, megvalósítani. Ugye itt a hallgatókról is meséltél, hogy milyen visszajelzéseket kaptatok, mert ahogyan én például a mostani pozíciómból látom, azért ez egy elég hosszú távú dolog, meg mégiscsak azért egy épületet összerakni, felújítani, kitalálni, nem egyik napról a másikra megy, tehát milyen korábbi tapasztalataitok vannak, amikből tudtatok inspirálódni, amikről érdemes beszélni és kiemelni őket.
Igen, én ezt ketté bontanám, két irányba, vagy két csoportra szedném igazából az ötleteket. Az általános turisztikai innovációs versenyeinkben abszolút érkeznek megvalósítható ötletek. Itt ugye visszatérve a kérdésedre, hogy ezeknek a kidolgozása mennyire igényel mély tudást, ez abszolút így van, tehát, hogy mi megadunk azért rengeteg olyan szempontot, amelyet elvárunk, hogy a pályázók gondoljanak végig. Ilyen például mondjuk a projektnek az erőforrás igénye, a marketing lehetősége, illetve minden évben behozzuk a fenntarthatósági szempontokat is. Ugye, bár egyébként én úgy gondolom, és egy kicsit most ugye magam ellen beszélek, hogy azért a turizmus nem egy könnyen innoválható terület, azért ugye itt szolgáltatások összességéről beszélünk. Itt azért évről évre mindig akad egy-egy olyan pályázat, amely el tud indulni a megvalósítás útján, de azért azt is látni kell, hogy nyilván ezeknek az ötleteknek a megvalósulását, ugye azért az is befolyásolja, hogy milyenek a fogyasztói igények, milyenek éppen az aktuális trendek. Ugye ezzel szemben a mostani check-in revitalizátor pályázatnál, amiről most beszélünk, ahogyan itt te is említetted, ugye itt nyilván épületekről, területekről van szó, Ezeknek ugye a közös jellemzője, hogy sokszor a tulajdonosi réteg széttöredezett, tehát adott esetben lehet, hogy több tulajdonban vannak, sok esetben nehezíteti a munkát, hogy műemlék védelem alatt állnak, lehet, hogy különböző jogi környezetvédelmi szabályozásokba ütközne a megvalósíthatósága. Itt nem is ígérünk egyébként ilyet, hogy az ide beérkező projekteket megvalósítjuk. Ennek a pályázatnak sokkal inkább az a célja, hogy egyrésztről felhívjuk a figyelmet a problémára, tehát felhívjuk arra, hogy bizony vannak ilyen barna mezős beruházások, amelyek megéri, és egy kicsit inkább szemlélet formáljunk.
Tehát van azért bennetek, hogy hallom egyfajta társadalmi felelősségvállalás is, hogy ezeket véghez vigyétek.
Így van, igen, ahogy az idei felhívásban is abszolút szerepel ugye a fenntarthatóság, illetve nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre, nem csak azért, mert ugye a bírálati szempontból is ez mindig előkerül, és ez egy kifejezetten olyan pont, amelyet tényleg ki is kell dolgozni, hogy hogyan lesz ez az adott ötlet fenntartható, hanem egyébként ezért is, hogy egy kicsit tényleg próbáljuk így azért ezt a napjaink, hát mondjuk úgy, hogy eldobásra ítélt gondolkodásmódját egy kicsit ugye így változtatni, hogy nem biztos, hogy mindig újat kell építeni, lehet, hogy egy kicsit ugye a meglévőt kell jobban gondozni.
Ez a fajta okos, racionális fenntarthatóság és társadalmi szerepvállalás miért fontos a Check-in Hub-nak?
Hát igazából a Check-in alapvető szemlélete is az abszolút egy jövőorientált szemlélet. Amikor 2019-ben a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány létrehozta ezt a projektet, már akkor is igazából a jövőt tartotta szem előtt, bár akkor még ugye nem is tudtuk azt, hogy később milyen munkaerőhiány lép majd fel a turizmusban, milyen problémákkal kell majd itt a koronavírus járvány kapcsán majd szembenézni. Igazából kicsit megelőztük ezt a korunkat, és egy kicsit jövőbe látóan próbáltuk már ugye akkor is a turizmus népszerűsíteni a hallgatóknak a körében, és a szakmát még vonzóbbá tenni. És nem csak ugye a vállalkozói ösztönnek így a felkeltésével, hanem azért is, mert nagyon-nagyon fontos látni azt, és ez szerintem egyébként nem csak a turizmusban van így, hanem minden szakmában, hogy nyilván adott esetben az a mai 40-50 éves felső középvezetői réteg, akik nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek ma a turizmusban is, meg akár lehet, hogy más területen is, és a gerincét adják a szakmának, nyilván nekik előbb-utóbb szükségük lesz az utánpótlásra, és nálunk már ugye akkor is megjelent egy ilyen jövőbe tekintés, és mi nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy mi tényleg a jövő turisztikai szakembereit keressük, úgyhogy a jövő az sok szempontból fontos.
Csak egyet érteni tudok ezzel. Azon kívül, hogy nagyon jó kapcsolatokat és képzést is tudnak nyerni, kapni a pályázók. Mit még? Itt van egy anyagi jutalom része is, neki erről mesélj még, kérlek.
Igen, így van. Ez az összes check-in versenyre igaz, hogy a legjobb hallgatók, itt most ez esetben két csapat is, a legjobb eredményt elérő két csapat, nettó 3 millió forintos juttatásban részesül. Ez azt jelenti, hogy erre a csapattagok egyenlő arányba jogosultak, tehát mindenki nettó 1 millió forintot kap, és ezt szabadon felhasználható ösztöndíj formájában kapja meg mindenki.
Az mit jelent, hogy oké, ösztöndíjat értem, szabadon felhasználást értem, de mire használhatják ezt
hát
az összeget?
Így van, pontosan bármire. Ez a lényege, hogy ugye nekik már ezután nem kell adózni, úgyhogy tényleg ezzel szabadon garázdálkodhatnak, és igazából bármire fel tudják használni, ami egy nagyon pozitív visszacsatolás egyébként, hogy általában a csapatok, ha nem is a teljes egészét, de legalább a felét visszaszokták forgatni adott esetben az ötletnek a megvalósítás egy cég alapításba például, úgyhogy akár ilyen irányú terveket is lehet szőni, de volt olyan, aki például utazásra költötte.
Uh-huh. Tehát akkor a szakmai mellett van anyagi motiváció is, és tök jó azt hallani tőled, hogy nem csak idézőjelbe elköltik, hanem azért ezt visszaforgatják, vagy a saját épülésükbe, vagy magának annak az ötletnek a megvalósításába forgatják vissza. A korábbi évnek a projektjeiről mesélj még nekünk egy kicsit, hogy így hogyan néz ki ez a gyakorlatban, milyen ötletek jöttek, mik kaptak díjazást, hogyan lehet ezt tényleg úgy belsőleg elképzelni, hogyha csak idézőben csak szimplán úgy érdeklődöm, hogy nem pályáznék, de azért kíváncsi lennék más hallgatóknak az ötleteire.
A tavalyi évben 26 csapat indult, amely tekintve, hogy ugye tavaly egy pilot projektként indítottuk útjára, nem tudtuk, hogy mekkora lesz az érdeklődés erre a pályázatra, egy nagyon jó számnak minősül. Az általános innovációs versenyeinken egyébként ott már magasabb, tehát ott évente ilyen 60-80 csapat szokott érkezni, de ugye nem említetted te is azért itt ugye ez egy nagyon speciális pályázati kiírás, tehát azért ehhez itt nagyon komplex gondolkodásmód szükséges, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy egyébként a 26 csapat azért az egy elég magas szám, és aminek még különösen örültünk, hogy nem csak Budapestről, hanem gyakorlatilag az ország egész területéről érkeztek ötletek, illetve helyszínjavaslatok, és ez beigazolta azért azt az előfeltevésünket, hogy nem érdemes egy konkrét helyszínre kiírni ezt a pályázatot, mert hogy azért nagyon-nagyon sokat szoktunk ezen is gondolkodni a MOMÉ-val közösen, hogy jelöljünk-e mi ki egy, egy konkrét területet vagy épületet, tehát legyen ez egy ilyen irányított ötletelés, vagy hagyjuk, hogy a hallgatók szabadon fedezzenek fel ilyeneket, és javasoljanak ilyen területeket.
Tehát akkor kell is hozzá egy kutató munka, tehát megint csak visszakapcsolva ahhoz a elképzelt szituációhoz, hogy én ezen szeretnék elindulni a barátaimmal, akkor kutassak teljes Magyarország szerte, hogy hol van olyan terület, amivel lehet valamit kezdeni.
Igen, mindenképpen érdemes kutatni, de hogyha esetleg valaki nem talál ilyet, de mindenképpen szeretne indulni a versenyen, de nagyon ötlet hiányába szenved, akkor hozzánk is a szervezőkhöz is nyugodtan fordulhat, mert hogy egyébként mi is nagyon-nagyon sokat kutatunk, úgyhogy már vannak különböző adatbázisaink, amikből esetleg tudunk helyszíneket javasolni, és ugyanez igaz egyébként arra is, hogyha esetleg valaki csapattársat keres, mert mondjuk szeretne indulni, akkor nyugodtan.
Ha megválaszolod a következő két kérdésemet, akkor még annyiban pontosítok, hogy miben tudtok még segíteni a hallgatóknak. Bemegyek hozzátok, és azt mondom neked, hogy szia Noémi, szeretnék ezen indulni, nincsen csapatom, biztos, hogy van helyszín, mondjuk nem tudom, nagyon érdekel az urbanisztika, meg mondjuk ezt is tanulom egyetemen, vagy valamilyen turisztikai területen, vagy valamilyen tudományos területen. Mit tudtok ebben segíteni?
Ilyenkor, hogyha van másik hallgató, aki szintén ugyanezzel a problémával és kéréssel fordul hozzánk, akkor össze szoktuk őket kötni, és akkor nyilván utána a projekt sikeressége az rajtuk múlik, hogy tudnak-e együtt dolgozni, de egyébként voltak már ilyen, ilyen csapataink, akik ki is derült, hogy még egymástól nem is messze laknak, és ugyanarra a területre gondoltak egyébként pont a tavalyi revitalizációs verseny során. Tehát ilyenben is tudunk akkor segíteni, hogy akkor összehozzuk őket, és akkor így már egy csapatot alkotva tudnak jelentkezni. Ez ugye nagyon-nagyon fontos, és egyébként azért is helyezünk nagy hangsúlyt a csapatversenyre, mert ugye ez az élet minden területén így működik. Tehát ez máshogy nem is fog működni, hogyha esetleg később bekerülnek egy munkahelyre, vagy már lehet, hogy az egyetem mellett is dolgoznak, ahogy az egyetem során is muszáj ugye együtt dolgozni a csoporttársakkal, és ebből rengeteget lehet tanulni, hogy látjuk ugye a másiknak a szemléletmódját, illetve rá lehet esetleg kapcsolódni ugye a csapattársunk gondolkodásához.
Így van, ez a learning by doing, tehát ahogyan úgy tanulod meg a dolgokat, ahogyan csinálod. A tavalyi pályázatból még egy-kettő projektet, megvalósítási ötletet emelj még ki, kérlek, hogy milyen ötletek jöttek, arra én nagyon kíváncsi vagyok.
Igen, ahogyan említettem, tavaly 26 csapat nyújtotta be a jelentkezését, és hát gyakorlatilag itt volt minden, úgyhogy ők nagyon kreatívan újra gondolták számos hazai településnek az elhagyatott területeit. Hoztak egyébként ötletjavaslatokat Pécs, Nyíregyháza, Lilafüred, Visegrád, Veszprém, Eger és Budapest településéről is. És hát a tavalyi egyik győztes csapat, a Dive-in csapata, egy búvárbázist tervezett a Volt népgőzfürdő, illetve a Molnár barlang felhasználásával. A másik csapat, akik a Cruise-in fantázia nevet viselték, pedig a Volt népszigeti hajógyárban szerettek volna létrehozni egy különleges kulturális színteret, ahol a fiatal művészek bemutathatják a műveiket. Tehát ugye, ahogy beszéltük is, hogy hol vannak a határok, hát ez is abszolút egyébként egy kulturális turisztikai attrakció. De csak, hogy még néhány példát említsek, a Fénypont csapatának diákjai egy veszprémi 60 méter magas rozsdővezeti tornyot szerettek volna kilátóvá alakítani, amíg a mellette található fűtőház pedig egy közösségi térként funkcionált volna. Az aktív Zemplén csapat pályázói pedig a határőrség Volt épületében látták meg a leendő futókat, túrázókat, kerékpárosokat, ők egy regenerációs központot terveztek ide. Tehát ahogy látjuk, azért nagyon széles ennek a dolognak a spektruma, és itt gondolhatunk tényleg egészen nyugodtan kulturális kulturális attrakciókra, sportturisztikai attrakciókra, tehát abszolút csak a kreativitás szab ennek határt.
Magán a mentoring alatt, a projekt alatt, vagy esetleg a projekt után a nyertes csapatok, vagy maguk a pályázók kapnak-e olyan jellegű üzleti segítséget, tanácsokat, bármit, hogy oké, ott van az az épület, nagyjából mennyi pénzből lehet felújítani, gondolom ilyen kalkulációkat esetleg kell végezniük, hogyan lehet mondjuk ezeket úgy fenntarthatóan üzemeltetni, hogy az mondjuk egy non-profit jelleggel tudjon működni, esetleg profit céllal, tehát hogy ilyen jellegű mélysége van-e a projektnek, hogyha igen, akkor pedig micsoda?
Igen, nagyon fontos, hogy mi alapvetően nem vagyunk inkubátorház, sem pedig angyal befektetők. Ugye a mi célunk igazából ezeknek az ötleteknek a felkutatása, illetve mondjuk úgy, hogy egy elsőkörös szondáztatása, ellenőrzése, validálása. Viszont, hogyha, és ez egyébként megint csak igaz bármelyik általános innovációs versenyünkre is, hogyha a verseny után bármelyik csapat hozzánk fordul segítségért, és elmondja, hogy ő szeretné ezt folytatni, de további szakmai segítségre van, esetleg befektetők bevonására van szüksége, akkor mi erre mindig nagyon nyitottak és készek vagyunk, és akkor ilyenkor mindig megpróbáljuk azt a szakmai és kapcsolati tőkét a részükre tényleg segítségként felajánlani, akár összekötni őket olyan emberekkel, akik izgalmasak lehetnek számukra, akik tudják őket így tovább segíteni ezen az úton, úgyhogy azért nem engedjük el így a verseny után sem a kezüket, és van egy alumni közösségünk is, amely a volt pályázóinkból áll. Velük különböző találkozókat szoktunk szervezni, és akkor ilyenkor ugye a különböző csapattagok is tudnak egymással, meg a csapatok is tudnak egymással találkozni, és akár ugye újra közösen is ötletelni.
Akkor egy szép mélysége van a történeteteknek. Akkor még egyszer foglaljuk össze, kérlek, hogy meddig van az első beadási határidő, hol tudnak információt szerezni a pályázók, hallgatók, tehát, hogy mik a fontos lépések, kérlek.
Igen, most a legeslegfontosabb az az első forduló jelentkezési határideje. Ez június 4-e, itt, ahogy említettem, csak egy nagyon rövid 3-4 perces videót kell feltölteni, amiben bemutatkoznak, és ezt a revitalizator.checkin.hu oldalon tudják megtenni.
Tehát a legfontosabb info, hogy június 4-éig tudtok egy 2 perces videóval pályázni, a legfontosabb infókat pedig megtaláljátok a műsornak a leírásában. És Noémi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a Checkin turisztikai innovációs hubtól.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és várjuk a pályázatokat.
Köszönöm szépen a figyelmeteket, Jabriskó Tamást hallottátok az első Pesti Egyetemi Rádióban, úgyhogy pályázásra fel, sziasztok!